Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. február 24-e van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő íróolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Csukás Istvántól származik, és így hangzik, a jó mese olyan, mint a jó vers, kicsit elemelkedik a földtől. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi máját hallhatják, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
A nap imája.
Magasztaljanak az ég minden csillagai, melyek örvendbe fényeskednek előtted, és mindig készen állnak szolgálatodra. Áldjanak minden csodás műveid, amelyek égen, földön, föld alatt vannak, zengjék neked azt az örök dicséretet, mely belőled ered, és hozzád forrásához vissza is tér. Magasztaljon szívem és elmém, testem, lelkem egész valóságával, a mindenség hatalmával. Legyen tiéd, akiből minden, aki által minden, akiben minden, csak tied legyen minden dicséret, dicsőség mindörökké.
Hallgassák meg híreinket!
Vatikáni források újabb információkat közöltek Ferenc pápa állapotáról, amelyek némi bizakodásra adhatnak okot. Ezzel együtt a Szentszék megosztott egy üzenetet is, amelyet maga az egyházfő írt a kórházból. Az egyházfő saját állapotával kapcsolatban úgy fogalmazott: bizakodva folytatom kórházi kezelésemet a Gemelli kórházban, folytatom a szükséges kezelést, és a pihenés is része a terápiának. A Sky News által idézett vatikáni források azt közölték, hogy a fenti üzenetet még az elmúlt napokban írta az egyházfő. A teljes szöveg a Vatikán honlapján jelent meg, és Ferenc pápa a fentieken kívül írt benne az eukarisztia ünnepéről, üdvözölte a felszentelt diákónusokat, valamint azt üzente a diákónusoknak, hogy ti az igének és a szeretet szolgálatnak szentelitek magatokat, szavakkal és tettekkel végzitek szolgálatotokat az egyházban, Isten szeretetét és irgalmát hozva mindenkihez. Arra buzdítalak benneteket, hogy örömmel folytassátok apostolkodásotokat, és legyetek jelei annak a szeretetnek, amely mindenkit átölel, amely a rosszat jósággá változtatja és testvéri világot szül. Ne féljetek kockáztatni a szeretetet. Emellett az egyházfő a világpolitika aktualitásaira is kitért, az ukrajnai háborútól kezdve az Afrikában zajló konfliktusokkal bezárólag. Ezzel kapcsolatban azt írta: február 24-én hétfőn van az Ukrajna elleni nagyszabású háború harmadik évfordulója. Fájdalmas és szégyenletes évforduló az egész emberiség számára, miközben megismétlem közelségemet a szenvedő ukrán néphez, arra kérem önöket, hogy emlékezzenek meg minden fegyveres konfliktus áldozatairól, és imádkozzanak a béke ajándékáért Palesztinában, Izraelben és az egész Közel-Keleten, Myanmarban, Kivuban és Szudánban, írt a Ferenc pápa a kórházban. Sokrétű eredményei vannak a határon túli oktatási és egyházi épületek felújítását célzó törekvéseknek, jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Alistálon, ahol részt vett a megújult helyi plébánia templom újra szentelésén vasárnap. Az államtitkár elmondta, az alistáli példa is azt mutatja, hogy az elmúlt években a magyar kormány azon törekvései, hogy új oktatási intézmények épüljenek, illetve templomok és egyházi épületek újuljanak meg a határon túli területeken is, mára meghozták eredményüket. Aláhúzta, az elmúlt évek ezen irányú törekvései elsődlegesen az ott élő magyaroknak segítettek abban, hogy megőrizzék hitüket, nyelvüket és magyarságukat, ám emellett a szlovákoknak és a helyi gazdaságnak is hasznára váltak, és a két nemzet közti viszony javításához is hozzájárultak. Végül az időjárásról. Hétfőn a Tiszántúl kevésbé felhős tájain is megvastagszik a felhőzet, azonban főként az Észak-Dunántúlon szakadozhat, csökkenhet is. Délután legfeljebb már csak az északkeleti tájakon, elsősorban az északi középhegység keleti felén, Szabolcsban fordulhat elő gyenge havas eső havazás. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 9 fok között várható, ennél kissé hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: az állandó diákónusok szolgálata híd szerepet tölt be, nem csak az Isten és a hívek, hanem Isten és a világ között is. Stúdióbeszélgetés a Váci Egyházmegye két állandó diákonusával és a püspöki diákonus referenssel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió VIP stúdiójában a népes magyar Váci Egyházmegyés állandó diákonus képviseletet, két diákonust a kísérő atyával és a két állandó diákonus feleségével. Laszkó Mihály atyát köszöntöm szeretettel, ő a Váci Egyházmegye diákonus referense, Huszár Attila állandó diákonus, mellette pedig Csillag Péter, úgyszintén állandó diákonus, mindketten feleségeikkel érkeztetek. Először Mihály atya, Misi atya, hozzád fordulok és téged kérdezlek, úgy nagy vonalakban hogyan áll a Váci Egyházmegyének állandó diákonus helyzete?
Jelenleg a Váci Egyházmegyében 49 állandó diakonus működik, dolgozik, három különböző hivatalban. Van, aki úgynevezett plébánia szervező diakonusként dolgozik, ez azt jelenti, hogy ő kvázi plébános, és ő több
tehát telet... önállóan dolgozik.
Önállóan dolgozik, egy moderátorral, aki a szomszéd, vagy a közelben lakó atyával összhangban dolgoznak együtt. Ők a plébánia szervező diakonusok. Plébánia és szolgálati diakonusok, olyan diakonusok, akiknek van munkájuk, egy professziójuk, és tulajdonképpen a szabadidejükből tudnak áldozni az egyházközségi munkára, diakonusi munkát, diakonusi szolgálatot.
Tehát mire hétvégén?
Így van, illetve hétköznap is. És vannak a plébániai diakonusok, ők kvázi káplánok. Tehát ők diakonusként tevékenykednek, a plébánossal együttműködve.
Ez akkor az ő főállásuk?
Így van, ez az ő főállásuk, és ők tulajdonképpen az aktív lelkipásztori munkában vesznek részt. A plébánosnak a dolga, hogy szervez az egyházközség életét, és a diakonus pedig ebben a lelkipásztori munkában, és pusztán a lelkipásztori munkában tud tevékenykedni. Ez jó a diakonusnak, mert egy csomó hivatali munkától így megszabadul, és a lelkipásztori munkára tud koncentrálni.
A következő kérdés nem csak téged, hanem a pap testvérjét illeti. A Váci Egyházmegye papsága általánosságban hogyan fogadja az állandó diákonusok szolgálatát? Milyen lelkülettel?
Hála Istennek, a Váci Egyházmegyében egy viszonylag hosszú mutra tekint vissza a diákonusi szolgálat, és most már nem egy új jelenségről beszélünk a Váci Egyházmegyében. Azt gondolom, hogy a diákonusra kijavítanak, hogy legalább ez 20 évre tekint most már vissza a diákonusi szolgálat a Váci Egyházmegyében. Elsőnként nyilván meglepő volt az ő fellépésük, az ő szolgálatuk. Most egyre inkább azt látni, és a diakonus hivatás számának a növekedésében is, hogy a hívek közösségében és a papság közösségében is egyre nagyobb elfogadást nyer ez. Hát ugye 2 évvel ezelőtt még 5 diakonus szentelt a Váci püspök, most idén pedig 10 diakonust fog szentelni, állandó diakonust. Tehát a diakonus hivatások létszáma is növekszik. Azt gondolom, hogy az a példa, amit az állandó diakonusok nyújtanak, illetve az a kapcsolat is, amit a diakonus és a papok között megvan, ennek van egy jó üzenete a hívek számára is, a férfiak számára. És az atyák is azt gondolom kezdenek ezzel a helyzettel megbarátkozni. Alapvetően a nagy változás megy át a Váci Egyházmegye, és azt gondolom a katolikus egyház is, és ez egy olyan önálló entitás, olyan önálló szolgálat, amelyben egy útkeresésben vagyunk mindannyian az egyházmegyében is.
Köszönöm szépen, és akkor tovább lépünk, most a diákonusokat kérdezem, először Huszár Attila állandó diákonustól. Az állandó diákonátus is szentség. Ezt nem mindenki tudja egészen pontosan, a papirendnek az alsó fokozata a diákonátus, aztán jön maga a derékkar, a középső papság, és ennek a teljessége püspöki szolgálat. Tehát a diákonátus is egy szentség. Ha szentség, akkor arra az Isten hív bennünket. Szabad kérdezni tőled, Attila, hogy mi a te hivatás történetet? Hogyan hívott, hogyan szólított meg téged a jó Isten?
Nagyon fiatalon, de már felnőttként értem meg, és Jézus Krisztus áldozata értem is hatott meg annyira, hogy egy viszont szeretetet indított el bennem, és ennek az útján lettem keresztény. És én szeretem volna bepótolni, hogy gyerekkoromban sok mindenből kimaradtam, ezért felnőttként álltam beminisztrálni. És az akkori plébánosom, Márton Mihály atya, egy 3-4 év után azt mondta, hogy Attila, neked többre van hivatásod. Ő ezt meglátta bennem, de még fiatal vagy ahhoz, hogy diakónus légy. Én ezt meg se hallottam szinte. Viszont másik plébánosom később, 2011-ben, megkérdezte, hogy lennék-e akolitus. Mondtam, nem tudom, az mi. Mikor ő elmondta, hogy ez mi, azt mondtam, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Ő azt mondta, nem baj, az a jó, mert akit az Úristen kiválaszt, majd alkalmassá tesz. Ő indított el az úton, és nagyon nagy hálával tartozom Bár Miklós püspökatyának, aki az akolitus képzést elindította. Meglátta azt, hogy férfiakat be lehet emelni az oltár mellé az oltárszolgálatba, és ebből az útból, ebből a kezdeményezésből nagyon sok diakonusi hivatás született a Váci Egyházmegyében. Az enyém is így született, akulitus képzés alatt.
És aztán most diákonusként hogyan tudod ezt a munkát, milyen lelkülettel tudod folytatni?
Én úgy érzem, hogy nagyon sok címkét lehet egy diakonusra akasztani. A legelső családos, vannak unokáim, 7 unokám van. A másik pedig, hogy az Úristen szőlőjében az Úristen arra kéri, hogy Isten országát építse minden pillanatban. Figyeljünk arra, hogy a Szentlélek most akkor ott abban a pillanatban mit kér tőlünk. És ne a saját akaratunkat, ne a saját karrierünket, ne a saját elképzeléseinket valósítsuk meg, hanem mi menjünk el az Úristen szőlőjében munkásnak, mi szegődjünk mellé barátjának, segítőjének, munkatársának, és ahova engem a püspökatya, Marton Zsolt püspökatya helyezett, a lakhelyemtől egy 10-15 kilométerrel távolabb, Kerepes és Szilaslégetre, ott úgy érzem, hogy a helyi közösségbe annyira beintegrálódtam, hogy minden pillanatban érzem, hogy hol van baj, hol van szükség. A diakonusnak a híd szerepe nagyon fontos. Nem csak az egyházon belüli híd, a hívek és a papság között, mert főleg a hívek között élek, de a papok között is otthon vagyok, hanem az egyházon kívüleket is megszólítani, mert az egyházon kívüli ember nagyon magas posztra teszi a papokat.
A munkahelyeden keresztül erre gondolsz?
Mert a munkahelyen, a piacon, a közérben, igen, a temetőben, akárhol, ahol megfordulok, akár feleségemmel, akár gyerekeimmel, unokáimmal.
De ugye ezek a temető meg a piac, mind a pap számára is adott lehetőség, mondjuk a különlegesség az, hogy aki állandó diákon is, és van egy munkahelye, akkor a munkahelyi tapasztalata az nincs. Egy papnak van, nincs lehetőség arra, hogy neki papságán kívül más munkája legyen, mert ami van papi feladat, azt sem tudjuk kellőképpen elvégezni, mert akkora nagy a feladat és a munka.
Nagyon sok olyan programon előfordulok, ott vagyok, ami nem egyházi szervezésű. És oda olyan, igen, emberek is jönnek, igen, akik nem tagjai az egyháznak, és engem bátran megmernek szólítani, és megkérdeznek.
Szabadnak érzed magad a munkádban?
Igen.
Akár a paptestvérek részéről, akár a hívek részéről?
Ez egy nagyon nagy szabadság, úgy érzem, a helyemen vagyok.
Igen. Jó, fordítunk, köszönöm szépen. Péter felé fordulok, Csillag Péter. Szintén a diákonus hivatásodnak a hivatás történetéről kérdeznélek, kedves Péter.
Hát én is keresőként találkoztam az élő Istennel Medjugorjében 1988-ban, amikor először megszólított engem. Kemenes Gábor atya volt az, aki vonzotta arra, hogy elmenjek egy zarándoklatra, amihez egyébként akkor civilként semmilyen kedvem nem lett volna. És onnan úgy tértünk vissza Évivel, feleségemmel, hogy valami megváltozott az életünkbe. Ő egy jól nevelt keresztény volt sok szolgálattal, én pedig egy kereső voltam, de az élő Istennel mindannyian, mind a ketten ott találkoztunk, és azóta, hála Istennek, nagyon sok mindent közösen tehetünk a munkánkban is, a szolgálatunkban is, meg a családunkban is, és ez valahogy ott született meg, és írtam a szentírásomba, hogy 2000-ben vetődött fel először bennem az, hogy diakónus. Gábor atyával erről folyamatosan mindig beszélgettünk, Kemenes Gábor atyával, és aztán 2010-ben egyszer csak ott megszületett, hogy igen, most szeretnék, és akkor Bér Miklós püspök atya Mária Besnyőn fel is szentelt még az év őszén.
Említetted Évit, a feleségedet. Mit és milyen mélységig lehet megosztani ebből a sajátos hivatásból, ami az állandó diákonátus a feleségeddel? Sajátos módon egyszerre kettő szentség áll egymás mellett, és járja át egymást, hiszen a házasság szentség, és a diákonátus is szentség.
Igen, mi tulajdonképpen elmondhatjuk magunkról, hogy mi mind a hét szentségben részesülhetünk. Ez egy különleges kiváltság. És amikor engem diakonussá szenteltek, akkor Évi úgy állt mellettem, hogy ő azt érezte, mintha újra megszentelődött volna a házasságunk, tehát hogy ez egy csodálatos dolog. Az egy más kérdés, hogy mondjuk nagyon fontos a gyermekek felkészítése is egy diakonátusra, hiszen mi családban élők vagyunk, és ez lehet, hogy a gyerek számára kihívás, hogy mi a te apád? Hát mi is az a diakonus, szóval, hogy tudnak ők minket képviselni, vagy hogy tudjuk mi szeretni őket, hogy nem változott semmi a mi szülői hivatásunk akkor, amikor az egyháznak igent mondtunk, és egyébként az egyházban is egy különleges kihívás, épp Misi atya tanított bennünket arra, hogy három igen van ugye az életünkben, először egymásnak mondtunk igent a feleségünkkel, utána igent mondtunk az egyháznak, mint szolgáló diakonusok, és az egyháznak is igent kell mondani a mi szolgálatunkra, de az egy nagy kihívás az egyházban, hogy ez a szolgálat tulajdonképpen egy házas párra mondott igen, és ez teljesen újszerű kihívás az egyházban.
Misi atyához fordulok ismét. Mit tudunk mi papok tanulni az állandó diákonusok szolgálatából?
Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Talán nem esért, amit mondok, hogy én úgy látom az állandó diakonusok működését, hogy sokkal inkább két lábbal állnak a földön. Sokkal közelebb a valósághoz olykor, mint mi papok. És remélem, ez nem sírt az atyákra nézve.
Engem nem sírt.
Akkor jó. És éppen azért abból adódóan, amit a Péter mond, hogy ők, és az a szó legjobb értelmében, sokkal jobban beágyazottak a hétköznapi életbe, a világba azáltal, hogy van egy világi foglalkozásuk, hogy ők családban élnek, feleséggel, gyermekekkel, unokákkal. Még mi atyák hajlamosak vagyunk arra, olykor nyilván én magam is, hogyha van egy helyzet az életemben, ami talán nehézséget okoz, akkor nekem az működik megoldási stratégiaként, hogy fogom magam is, elvonulok egyedül. Ezt egy házas emberként megtenni, férként, nagyapaként, ez egy pöttyet nehezebb, azt gondolom. És sokkal inkább így két lábbal állnak a földön. Sokkal jobban becsatornázottabbak, és ezáltal a szó legjobb értelmében is így a kapcsolati tőkéjük is, az elérésük, a hétköznapi ember sokkal jobb, mint nekünk lehet atyáknak. Én ezt nagyon jól látom a diakonusok működésében, és ez számomra nagyon-nagyon szimpatikus. És hogy aki valóban jól végzi a szolgálatát, nem azt érezni rajta, hogy a szívem megosztott. Pontosan ezt, amit a Péter mondja, hogy ezek az állapotok, ezek a szentségállapotok egymás megszentelésére valók tudnak lenni. Ennek gyönyörű üzenete van, azt gondolom, az ő szolgálatukban.
Fordítom a kérdést, és most Attilához fordulok. Mit tudnak az állandó diákonusok tanulni a papoktól?
Hát elsősorban szerintem alázatot. És azt, hogy ők az egész életüket arra tették fel, hogy szolgálnak. És ők lemondtak arról, ami nekünk megadatott, hogy van feleségünk, van családunk, és van kivel megbeszélnem dolgokat. Akár a következő vasárnapi prédikációnak az első értékelője a feleségem. És nagyon jó meglátja benne, hogy figyelj, azt ott egy kicsit másképp kéne fogalmazni. Egy papnak nincs erre lehetősége. Nincs erre lehetőség, hogy ha hazamegy a közösségből, és nehézségei, gondjai vannak, akkor megbeszélje valakivel. Igen. Úgy gondolom, hogy egymásnak kisegítői, kiegészítői lehetünk. Én egy picit úgy érzem, hogy a plébánosom, Pető Gábor atya, nagyon sok feladatot lát el, 5 templomban szolgál, és nem mindenre van ideje. Sőt, nagyon sok tehetsége van egy-két dologra, de van, amire nem annyira, és ő észrevette azt, hogy hol tudom őt kiegészíteni. A közösség megismerése, a személyes kapcsolatok építése, a közösség rezdülésére odafigyelést, azt rám bízza. A fiatalokkal való foglalkozást, a bérmahítanára.
Ez tényleg alázat. Ezt nem csak észlelni, hanem delegálni
dolgok, amiben őnek sokkal erősebb tulajdonságai vannak, ő képessége, azt meg ő tartja kézben, és ő csinálja. Én úgy érzem, hogy nagyon jó, kiegyensúlyozottan bízik bennem, és rám bízza azt, amire nekem van, Istentől kapott tehetségem, és csinálja ő azt, és én követem őt, mint plébánosomat, ami benne neki van.
Hogyan fogadtátok annak a hírét, hogy a jubileumi szentép során rögtön az elején, igazából negyedik nagyobb pillérként a Szentatya, Ferenc pápa az állandó diákonusokat, de főként állandó diákonusokat várja és hívja Rómába. Péter.
Van nekünk egy nagyszerű ilyen, mondjuk így egy archidiakonusunk Magyarországon, ő a Molnár Ferenc kalocsai egyházmegyés, aki a világszövetség vezetésében is benne van, a diakonusok világszövetségének vezetésében, őt már itt van pár nap óta, és a Feri mindig úgy szokott fogalmazni, hogy Szent István óta nem történt még ilyen Magyarországon, sok ilyen úttörő eseménynek lehetünk mi részesei, alkotói, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen. Tehát, hogy egy szent évet végigélni, mekkora kiváltság ez egy élet számára, és hogy itt vagyunk, most találkoztunk is diakonusokkal, akik képviselik az Esztergomi Egyházmegyét, a Veszprémi Egyházmegyét, a Kalocsai Egyházmegyét, itt együtt lehetni Rómában, ami a forrás, és ahol
együtt a
világdiakónusaival itt együtt, ahol látjuk a magunk helyét, és látjuk tulajdonképpen azt, hogy Istennek ez az ajándéka, ez micsoda kiváltságot és mekkora alázatot kíván, hogy Attilát idézzem tőlünk, és ebbe tudunk itt besorakozni, egy kicsit elveszítve azt, hogy mi valakik vagyunk, és mégis magunkra találva, hogy ennek a közösségnek a részesei vagyunk.
A 3 napos diákonus jubileum közepén jár most a riport készítésekor. Mik az eddigi tapasztalatok, kérem ismét Misi atyát?
Fantasztikus volt a közös repülőút. Tegnap reggel érkeztünk ide, tehát már úgy tudtunk együtt jönni a Váci Egyházmegyés és diakonusok, közös repülőn utaztunk. És a tegnapi napot, hát így kicsit barátkoztunk Rómával. Nyilván nem először járunk itt, jó néhányon, és ha már szenté, vagy a Péter is említette, akkor szerettük volna meglátogatni és imádkozni azokban a templomokban, a Szent Kapun is átmehetünk mindannyian, a Lateráni Bazilikában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, hogy így együtt legyünk és együtt éljük meg. Igazából ez egy ráhangolódó nap volt a tegnapi nap, és most kezdődik ennek a, hát nem is tudom, mi a jó szó, a munka része, az együttlét része. Nem tudom, én ezt ilyen ajándékként élem meg. Az én részemről pláne, hogy én nem diakonusként vagyok itt ezen az alkalmon, hanem felszentelt papként.
Ismét Attilához fordulok, átlépni egy kapun. Azért ez még egy családihaz kapuján is némelykor megrendítő, vagy egészen szép, nem? Hogyha téged otthon várnak, vagy hosszú idő után hazatérsz, akkor az ember talán megfogja az ajtófélfát is, akkor belekapaszkodik. Ennek van egy profán szentsége is. De hát itt átmenni a nagy bazilikák szent kapuin, mit jelentett számodra?
Egy erős emléket elevenített fel, hiszen legutóbb, mikor Rómába jártam, akkor is szent év volt, akkor a szimbólum Jézus volt a bárány a nyakában, és most ugyanazok az érzések jöttek elő belőlem. Nekem két nagyon nagy megerősítést jelentett az utóbbi időben két dolog. Az egyik az, hogy Ferenc pápa számít ránk, tud rólunk, és ide hív bennünket. Misi atyának volt egy lelki gyakorlata a diakónusokhoz, egy rekollekció alkalmából, ahol elmondta nekünk, hogy nem csak Isten mondott rátok igent, és nem csak ti mondtatok igent a feleségeteknek és a diakónusi szolgálatnak, hanem az egyház is számít rátok, mi is igent mondunk rátok. Ez püspök atyától, a mi püspökünktől, Marton Zsolt püspöktől nagyon jó volt Misi atyán keresztül megtapasztalni, megérezni. Úgyis, hogy püspökünk támogatta most az ideutazásunkat, segített, buzdított bennünket, hogy minél többen jöjjünk. És nagyon jól esett, és hálás szívvel fogadtuk, hogy a pápánk is számít ránk, figyel ránk, és ide hív bennünket.
Sajnos összegezni kell a beszélgetésünket, mindenkelőtt bocsánatot kérek az itt mellettünk ülő két feleségtől, hogy csak szóltunk, robotok, és nem kérdeztünk meg, de ugye nagyon sokszor a férjetek, állandó diákonus társaitok révén amúgy is jelen vagytok, mikor beszélnek, akkor is rátok gondolnak, meg amit kaptak tőletek tanácsot, azt is hasznosítják, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és a szívetek imádságát is, és mindhármat Misi atya, Péter és Attila hálásan köszönöm, az Úristen további áldását a zarándoklat befejező, záró részre, főként a hónapi szentmisére kívánom, illetve örömteli, szabadító tapasztalatot az Úr szőlőjében, hiszen ő valami örömtelire hívott meg. Gyertek velem, csináljuk együtt, mondja mi Úrunk Jézus Krisztus. Köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Jézus Krisztus.
A Lackó Mihály atyával, Válci diákonus referenssel, továbbá Huszár Attila és Csillag Péter állandó diákonusokkal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Benedicimus Deo. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vatikáni források újabb információkat közöltek Ferenc pápa állapotáról, amelyek némi bizakodásra adhatnak okot. Ezzel együtt a Szentszék megosztott egy üzenetet is, amelyet maga az egyházfő írt a kórházból. Az egyházfő saját állapotával kapcsolatban úgy fogalmazott: bizakodva folytatom kórházi kezelésemet a Gemelli kórházban, folytatom a szükséges kezelést, és a pihenés is része a terápiának. A Sky News által idézett vatikáni források azt közölték, hogy a fenti üzenetet még az elmúlt napokban írta az egyházfő. A teljes szöveg a Vatikán honlapján jelent meg, és Ferenc pápa a fentieken kívül írt benne az eukarisztia ünnepéről, üdvözölte a felszentelt diákónusokat, valamint azt üzente a diákónusoknak, hogy ti az igének és a szeretet szolgálatnak szentelitek magatokat, szavakkal és tettekkel végzitek szolgálatotokat az egyházban, Isten szeretetét és irgalmát hozva mindenkihez. Arra buzdítalak benneteket, hogy örömmel folytassátok apostolkodásotokat, és legyetek jelei annak a szeretetnek, amely mindenkit átölel, amely a rosszat jósággá változtatja és testvéri világot szül. Ne féljetek kockáztatni a szeretetet. Emellett az egyházfő a világpolitika aktualitásaira is kitért, az ukrajnai háborútól kezdve az Afrikában zajló konfliktusokkal bezárólag. Ezzel kapcsolatban azt írta: február 24-én hétfőn van az Ukrajna elleni nagyszabású háború harmadik évfordulója. Fájdalmas és szégyenletes évforduló az egész emberiség számára. Miközben megismétlem közelségemet a szenvedő ukrán néphez, arra kérem önöket, hogy emlékezzenek meg minden fegyveres konfliktus áldozatairól, és imádkozzanak a béke ajándékáért Palesztinában, Izraelben és az egész Közel-Keleten, Myanmarban, Kivuban és Szudánban, írt a Ferenc pápa a kórházban. Sokrétű eredményei vannak a határon túli oktatási és egyházi épületek felújítását célzó törekvéseknek, jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Alistálon, ahol részt vett a megújult helyi plébánia templom újra szentelésén vasárnap. Az államtitkár elmondta: az alistáli példa is azt mutatja, hogy az elmúlt években a magyar kormány azon törekvései, hogy új oktatási intézmények épüljenek, illetve templomok és egyházi épületek újuljanak meg a határon túli területeken is, mára meghozták eredményüket. Aláhúzta: az elmúlt évek ezen irányú törekvései elsődlegesen az ott élő magyaroknak segítettek abban, hogy megőrizzék hitüket, nyelvüket és magyarságukat, ám emellett a szlovákoknak és a helyi gazdaságnak is hasznára váltak, és a két nemzet közti viszony javításához is hozzájárultak. Végül az időjárásról. Hétfőn a Tiszántúl kevésbé felhős tájain is megvastagszik a felhőzet, azonban főként az Észak-Dunántúlon szakadozhat, csökkenhet is. Délután legfeljebb már csak az északkeleti tájakon, elsősorban az északi középhegység keleti felén, Szabolcsban fordulhat elő gyenge havas eső havazás. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 9 fok között várható, ennél kissé hidegebb északkeleten, míg enyhébb idő északnyugaton lehet. Híreket hallottak.
Ez ugye végszó, már látom, hogy én ergőszerű valami felbőráz, de kiundlom is. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a kötelet, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogyan másszak
csak oda fel hozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán. Rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a fűkönyv, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok el, kapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhát. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a más szakod a fel hozzá.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma február 24-én Mátyás napja van. Szeretettel köszöntjük a névnapjukat, ünneplőket, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Bibliai név a héber Matatias név, latin Matthias formájából származik, jelentése Jahve ajándéka. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.
szeretsz az élet, hát éld meg a mában a pillanatot, messze a holnap, s ha nem jössz, én belehalok, véget nem ír ez a vágy, csak körbe-körbe jár. Ez most egy végtelen dal, mit a sorsunk csak ide vetett, szép happy end lehet, látod a nap is nevet, táncol a holt, hisz a föld az éggel összeír. Az ég már a hajnal váltja, nagy szerelemre várva, a testünk összefor, és az ajkad végre szól, szerezd meg. Földjén lépsz, kapj el, ha lemaradok, tűzzel élsz, olvasz, ha oda vagyok, bárhova mész, én ott leszek, ne félj, csak kívánj hármat. Elsőként lennék a nagy szerelem, másodszor kérd azt, hogy örök legyes, legvégül, ha kell, s ha minden belefért, csak kívánj hármat még. Én nem feledem benne a testem, a lelkem is beleremek, hidd el, végre te meg én, kaptunk egy új esélyt még. Az ég már a hajnal váltja, nagy szerelemre várva, a testünk összefor, és az ajkad végre szól, szerezd meg. Kreatív álmot játszik, s ha végre szíven ér, az ajkad végre szól, szerezd meg. Ígéret földjén lép, kapj el, ha lemaradok, tűzzel élsz, olvasz, ha oda vagyok, bárhol a mész, én ott leszek, ne félj, csak kívánj hármat.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Február 24-e az év 55. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 310 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1500-ban született 5. Károly német római császár, első Károly néven spanyol király. 1557-ben látta meg a napvilágot II. Mátyás magyar király. 1645-ben született első Rákóczi Ferenc, választott erdélyi fejedelem. Szintén 1645-ben és ezen a napon született Johann Ambrosius Bach, német zenész, Johann Sebastian Bach édesapja. 1750-ben született Révai Miklós, magyar nyelvész. 1786. február 24-én született Wilhelm Grimm, német író, nyelvész, népmesegyűjtő. 1850-ben született Jászai Mari magyar színésznő. 1915-ben született Visel Sándor magyar nyelvész, beszéd és retorika tanár, egyetemi oktató. 1923-ban ezen a napon született Táncos Tibor Jászai Mari díjas magyar színész. 1942-ben született Dobos Ildikó Jászai Mari és Ézi díjas magyar színésznő, a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagja. 1955-ben született Steve Jobs, amerikai informatikus, az Apple cég alapítója. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1386-ban halt meg második Kis Károly magyar király. 1809-ben hunyt el Besenyei Sándor magyar királyi testőr, költő. 1815-ben hunyt el Robert Fulton, amerikai mérnök feltaláló, az első működő gőzhajó alkotója. 1836-ban halt meg Bersenyi Dániel magyar költő. 2005-ben távozott közülünk Kozák András Kossuth díjas magyar színész, rendező, művészeti vezető. 2020. február 24-én hunyt el Csukás István Kossuth díjas magyar költő, író, a nemzetművésze. Mexikóban a zászló napját tartják, Észtország nemzeti ünnepe a mai, a függetlenség napja. Romániában pedig a szerelmesek napját tartják. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1525-ben a páviai csata, a lovakkor utolsó csatája során a francia csapatok súlyos vereséget szenvedtek a császári hadaktól. 1538-ban első János király és Habsburg Ferdinand megkötötték a váradi békét. 1848-ban első Lajos Fülöp francia király lemondott a trónról. 1937. február 24-én volt a csertetői csendőrsortűz. 1945-ben az amerikai hadsereg felszabadította a Fülöp-szigetek fővárosát, Manilát, a japán megszállás alól. 1991-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok hadereje összehangolt légi, szárazföldi és tengeri támadást indított Irak ellen az első iraki háborúban. 2022. február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! Rain.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!